Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Rusvai Miklós víruskutató. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Négy gondolat bánt engemet ebben a viszonylag békés nyárban. Az egyik az, hogy mikor jön a következő hullám, kinek milyen védelmet ad az az oltás, amit kapott, ki mikor vegye fel a következő adag vakcinát, ami ugye lehet a második, ha olyan típusú volt, meg lehet a harmadik, ha olyan típusú volt, és az, amit fölvesz, az melyik fajta vakcina legyen? Ebből egy kérdés is elég bonyolult. Melyiket a legkönnyebb megválaszolni?
Mind a négyet egyszerre. Attól függ. Tehát ez az adekvát válasz, hogy nagyon sok tényezőtől függ. Tehát kezdjük akkor mindjárt az elsővel, negyedik hullám mikor jön. Ez attól függ, hogy hányan milyen vírust hoznak haza nyaralásból. Tehát ugye most, ahogy ön is mondta, békés periódust élünk, az adatok kedvezőek, és az hét elejé szennyvíz adatok azt ígérik, hogy még a jövő héten is nagy valószínűséggel azok maradnak, de biztos, hogy lesz negyedik hullám. Több esélyes, hogy mikor. Ugye egyrészt az egyik nagyon fontos szempont az iskolakezdés és a nyári szabadságolások vége, vagyis szeptember elején van egy nagy rizikó tényező, a gyerekek visszamennek az iskolába, a szülők visszamennek a munkahelyre, megnő az úgynevezett társadalmi érintkezések száma, és a társadalmi érintkezések száma egyenesen arányos azzal, hogy egy-egy esély mindegyik a fertőzés továbbadására. Tehát, ha valaki fertőzött, akkor nagy valószínűséggel, legyen az gyerek vagy felnőtt, nagy valószínűséggel tovább fogja adni a fertőzést.
Maradnék az egyiknél, mert ebben is van több újabb kérdés. Azt lehet valahogy modellezni, hogy ki milyen vírust hoz haza? Mert tudni valószínűleg nem lehet, mert már nem az a rendszer van, hogy az embernek az útlevelét megnézik, hanem mindenki megy arra, amerre lát.
A világ legtöbb országában most a delta variáns terjed, tehát nagyon nagy esélye a delta variánst hozzák haza az emberek, kivéve aki Latin-Amerikába megy, Peru, Kolumbia, Mexikó, Ecuador, tehát a dél- és közép-amerikai országokban most már a lambda variáns terjed. Ha valaki ezekbe az országokba látogat és megfertőződik, akkor jó eséllyel azt is hazahozhatja.
Uh-huh. Haza tudja hozni az a delta vagy a lambda variánst, aki Magyarországon a harmadik hullám idején felvette a védőoltásokat, vagy nem tudja hazahozni?
Hazahozhatja, de nagy eséllyel nem adja tovább. Tehát az oltottakban a vírustermelődés az töredéke a nem oltottakhoz képest, tehát a fertőző képességük is jóval kisebb.
Csak hogy bonyolítsam tovább, ha családdal megy valaki, és a felnőttek nyilván oltva vannak, ha felelősen gondolkodnak, de a gyerekek nem lehetnek oltva, mert nekik még nincsen oltásuk. Lehet, hogy a gyerekek hozzák haza úgy, hogy fertőző képesebbek, mint a felnőttek, akinek van oltása?
Igen, ez például egy nagyon valószínű szenárió, tehát akár az Adriára megyünk gyerekekkel, akár Közép-Amerikába, akár a rokonokat meglátogatjuk az Egyesült Államokba, és átugrunk Mexikóba onnan, vagy bármi más módon lambda fertőzöttel találkozunk, akkor hozhatjuk azt is, meg a deltát is, a gyerekek elsődlegesen.
Egy ember egyszerre kétfajta fertőzést hozhat? Lehet, hogy gyermekded a kérdés, de bennem azért fölmerül, hogy deltát meg lambdát egyszerre lehet?
Igen, igen. Sőt, ez a vírusok változékonyságának az egyik forrása. A mutációról ugye mindenki hall, de a másik forrás, és ez a koronavírus esetében már bizonyítottan előfordulhat, ez az úgynevezett rekombináció, tehát az úgynevezett szimultán fertőzés esetén, amikor egy valaki két különböző mutánssal fertőződik meg, akkor ezek kereszteződnek benne, és egy harmadikat hoznak létre. Tehát ez is a vírusok változékonyságának az egyik forrása.
A harmadikat akkor Delta Lambda mű lesz a harmadik?
Vagy a Kappa, az Kappa. Már valamelyik új, igen, valamelyik új lesz. Egészen omegáig el tudunk menni ugye a jelenlegi rendszerbe, addig még van 16 tartalékunk.
Uh-huh. Az súlyosabb fertőzést csinál a jelenlegi ismereteink szerint, hogyha valaki szimultán fertőződik meg, ami jelenleg ismertel, vagy ugyanazt látja, mint ha csak egyikkel fertőződött volna?
Így van. Tehát ez az, hogy valaki szimultán fertőződik két különböző varianssal, ez nem jelent plusz kockázatot.
Ránézve nem jelent plusz kockázatot, vagy azokra nézve, akikkel máshol fog találkozni?
Hát ez ránézve nem, hogy rövidre zárjam a kérdést, de az, hogy az új variáns majd mit jelent a közösség számára, ez utólag derül ki, tehát ezt nem lehet tudni, csak ha az már továbbadódott jó néhány embernek, mert ahhoz azért a változás az nem mindjárt az első fertőzöttben lesz majd nyilvánvaló, hanem majd, ha már sokadik fertőzést látjuk, mint ahogy a deltánál se, amikor először kimutatták Indiában, akkor nem lehetett tudni, hogy ez mennyiben más vajon a korábbi variánsokhoz képest.
El tudná azt magyarázni úgy, hogy még én is megértsem, hogy az hogy megy, amikor valaki két különböző variánssal fertőződik meg, és abból kijön egy harmadik. Mi történik vírus szinten bennünk ilyenkor?
Ilyenkor az történik, hogy a sejtjeinkben a vírusgenom másolásakor az az enzim, ami másolja a vírus genomját, hogy megsokszorozódjon, hiszen minden új vírus példányba egy-egy genomnak, egy-egy genetikai információnak be kell kerülnie. Ez az enzim egyik szülővariáns, vírusvariánsról átér a másiknak a genomjára. Tehát magyarul kereszteződik egymással a kétféle genom a sejten belül. Ez az enzim átugrik egyikről a másikra, és így egy hibrid genomot hoz létre. Ha ez egy életképes utód, akkor ez az életképes utód el fog szaporodni. Tehát magyarul olyan elnézést, mintha a ló és az összfér kereszteződik. Ez ugyan nem élet, vagy nem szaporodó képes az utód, de ugyanúgy a két szülővírusból egy hibrid utód származik.
Mikor lehet azt mondani, hogy egy vírus életképes? Mert azt már az általános iskolában megtanultuk, hogy a vírus az tulajdonképpen nem is a klasszikus értelemben vett élet kategóriában van, hanem valahol alatta, egy picit. Mi az életképesség egy vírusnál?
A vírusnál ugyanaz az életképesség és a sikeresség kritériuma, mint minden más élőlénynél. Sikeresen szaporodjon, és minél nagyobb számban. Ha ez egy élőlénynek sikerül, akár vírus, akár kőszálisas, akár ember, ha ez neki sikerül, akkor ő sikeresnek tekinthető az evolúcióban.
Második kérdés. Kinek milyen védelmet ad az az oltás, amit Magyarországon a harmadik hullám idején kapott? Sokfélét kaptunk. Az oltásoknak a típusa is legalább kétféle. Az adagolása megint csak kétféle, úgyhogy nem egyszerű a kérdés.
Nem, de csak emlékeztetem, még az első kérdésre válaszoltuk meg, ugye, mert idáig még
az
csak
attól
az iskolakezdésről beszéltünk, mint veszélyforrásról, meg a szabadságok végéről, de nem beszéltünk a tömegrendezvényről, tűzi játék, eukarisztikus kongresszus, még egy valami van, ja, vadászati kiállítás, tehát lesznek olyan események, ugye, amik óriási tömegmozgásokat indítanak, ez is egy plusz kockázati tényező, meg még sorolhatnánk, tehát az idén ősszel nagy valószínűséggel lesz mindezen tényezők hatására a negyedik hullám, de én szeptember második felétől várom, éppen azért, mert ezek az események, meg a szabadság, meg az iskola kezdés szeptember első felében halmozódik. Bocsánat, csak megválaszoltuk az első eredeti kérdést így ezzel.
Menjünk most akkor át a másodikra.
Sokféle
oltást kaptunk.
Három kategóriába esnek ezek, három kategória. Van egy ugye inaktivált vakcinánk, ez a Sinopharm. Van három vektorvakcinánk, ez az AstraZeneca, a Sputnik és a Janssen, és van két mRNA-s vakcinánk, ez pedig a Pfizer és a Moderna. Na. Mindegyik vakcina elvileg minden típus ellen véd, lehet, hogy egy kicsit kisebb hatásfokban véd mondjuk a delta ellen, ugye az a legutolsó és most legterjedő képesebb variáns, és ezeket a vakcinákat még az eredeti wuhani változatra dolgozták ki, tehát azóta változott annyira a tüskefehérjéje a vírusnak, hogy bizonyos százaléknyi csökkenés az eredeti vírus ellen kidolgozott vakcinák hatékonyságában már megfigyelhető.
Hogy lehet az, hogy az eredeti vakcinák, a wuhani ellen kidolgozott vakcinák, a wuhani ismeretében kidolgozott vakcinák egy jóval későbbi ellen is védenek? Nem változik annyit a híres tüskefehérje?
Nem. Szerencsére az a területe, ezt szaknyelven RBD-nek hívják, tehát Receptor Binding Protein, vagy Receptor Binding Domain, tehát ez a része, amivel közvetlenül tud kapcsolódni a sejtjeink felszínéhez, ez a része nem változott olyan mértékben, hiszen akkor már nem tudna kapcsolódni a sejtjeink felszínéhez, hiszen a receptor az nem mutálódik, a sejtjeink felszínén lévő receptor az rendkívül stabil, tehát a vírusnak ez a tüskefehérjéje ezen a ponton, ahol ő kapcsolódni, ugyanúgy, mint egy űrhajó dokkoló rendszerre, nem lehet megváltoztatni azt alapvetően, mert különben nem tud jól kapcsolódni az űrhajóhoz. Tehát igen, ez meg kell, hogy őrizze a struktúráját valamilyen mértékben, tehát ezért van az, hogy az eredeti vírusra kidolgozott vakcinák még védenek, mert ez a struktúra, eznek a tüskefehérjének ez a területe nagyon alapvetően nem változhat meg.
Tehát ez azt is jelenti, hogy akkor nem a folyamatosan változó vírus jellegzetességei után kell futni, hanem azt kell figyelni, hogy az emberi sejt receptora milyen, mint a dokkolónál?
Tulajdonképpen igen, és mindaddig biztonságban vagyunk a vakcinák révén, amíg ez a vírus ehhez a receptorhoz tud kötődni. Tehát mihelyt a vírus úgy változtatja meg a tüskefehérjét, hogy neki a célpontja már nem ez a receptor lesz, hanem egy másik receptor, na akkor van probléma. Mert akkor mindjárt lehet, hogy más típusú sejteket fog megfertőzni. Tehát eddig ugye elsősorban az úgynevezett hámsejteket fertőzte meg, légzőhám, bélhám, és még egy csomó más úgynevezett AC2 receptorral rendelkező sejtet tudott megtámadni. Ha alapvetően megváltozik a receptora, és mondjuk egy idegrendszer, ben lévő neuronokat, tehát az idegsejteket tudja megtámadni, na akkor már probléma van.
Jó, de hányféle receptor, mármint úgy értem, hogy elérhető receptora van egy embernek, a hámsejteket, azt könnyű elképzelni, mert ott be lehet menni a levegővel egész mélyre az emberbe. Az a vírusnak az új gyakorlat, de azért máshova nem tud ilyen könnyen bemenni, nem?
Elkeserítem, több tízezer receptor van a sejtjeink felszínén, a különböző sejtek felszínén más és más receptor van, és sajnos attól kezdve, hogy a vírus betör a légáramra, hiszen ne felejtsük el, a vírus alapvetően, amikor belélegezzük, utána lehet, hogy lokálisan elszaporodik, de utána általában betör a véráramba, kialakul úgynevezett virémia, tehát a vírusok a vérben keringenek, és onnantól kezdve bármilyen sejtnek, bármilyen receptorához eljuthatnak a vérárammal.
Tehát igazából a vírusnak az kell, hogy egyszer be tudjon menni a hámsejteken keresztül, valahogy el tudjon jutni a véráramig? És utána neki szabad a pálya?
Így van. Onnantól kezdve olyan sejtet fertőz, amit akar. Veszettség megharap bennünket a kutya, mondjuk ott idegpályához kötött, de mindegy, influenza, bármelyik vírus a véráramba, ha eljutott, onnantól kezdve ő bármilyen sejtet meg tud fertőzni, onnantól kezdve neki igen szabad a pálya.
Második kérdésre nagy nehezen megyünk át, mert az első kérdés is rengeteg új kérdést ad a számba. Sokféle oltást kaptunk, és mindenkit az foglalkoztat, hogy a saját maga által felvett oltás az egy most tárgyalt negyedik hullámban neki vajon miféle védettséget fogadni? Miféle, hogy kalkuláljon az ember, ha ott van a kezében a papír, hogy fölvette ekkor első, második, egy dózisunál meg első?
Az a baj, és ez mostanáig senki nem foglalkozott ezzel, hogy az immunrendszerünk nagyon különböző. Tehát ugyanúgy egyén függő az, hogy kinek, melyik oltóanyagra, hogyan reagál a szervezete, mint ahogy az is egyénfüggő, hogy egy időjárás változásra, vagy bármilyen más környezeti ingerre hogyan reagálunk. Ugyanúgy, ahogy egy vérnyomás beállítás is, több tucat gyógyszer közül kell kiválasztani az orvosnak az egyénre szabott legmegfelelőbbet, annak a dózisát, stb. Az immunrendszerünk is olyan mértékben különbözik, hogy itt is egyénfüggő. Tehát tulajdonképpen meg kéne méretnünk, és ha megmérettük, akkor van bizonyos információnk arról, hogy hogyan is reagált a szervezetünk az adott vakcinára. Ebből a szempontból viszonylag egyszerű az antitestmérés, ugye ezt sokan megtették az elmúlt hetekben, hónapokban, ez nagyon jó alapinformációt ad, ha ez megfelelő mértékű, akkor védettek vagyunk, ha nem megfelelő mértékű, akkor fel kell vennünk a harmadik oltást. És ugye ez az időben is változik, minél régebben történt az oltás, annál jobban csökken az ellenanyagok szintje.
A mérésről óriási vita van szakmai körökben is, hogy mekkora biztonságot ad, magyarán van-e értelme? Meg lehet mondani, mekkora biztonságot ad, és minek a mérése, és milyen módszerrel, és milyen laboratóriumban, milyen tesztanyaggal, mert rámegyek az internetre, rengeteg félét kínálnak.
Igen. Tehát kezdjük azon, hogy milyen teszt. Ugye a legjobban ez a korábban említett receptor felületre szakosodott ellenanyagmérések a legjobbak. Tehát amik az RBD elleni ellenanyagot mérik, tehát a tüskefehérjének azt a részét lefedő ellenanyag szintet kell megmérnem, amely résszel a sejtünkhöz kapcsolódik, mert ha ezt az ellenanyag hozzákötődik, akkor onnantól kezdve nem tud kapcsolódni a sejtünkhöz, tehát védettek vagyunk.
Bedugja, tehát mint egy dugó ez olyan.
Így van, pont, vagy mint egy sapka, inkább úgy mondanám, lefedi, tehát onnantól kezdve ő nem tud a mi sejtjeinkhez kapcsolódni, ha az ellenanyag hozzá kapcsolódott az RBD részéhez a tüskefehérjének. Tehát az ilyen tesztek a legjobbak, amik az ilyen ellenanyagok szintjét mérik. És lehet, hogy vita van, de azért a legtöbb immunológus szakember egyetért abban, hogy igen, az antitestmérés az nagyon jó következtetést ad arra, hogy mennyire vagyunk védettek. Ne felejtsük el, a védettségi igazolást is annak alapján is kiadták, hogyha valaki egy ELISA-tesztet elvégeztetett, odavitte, bemutatta, onnantól kezdve megkapta a védettségi igazolást. Tehát ha a védettségi igazolás papíron van róla, hogy védett vagyok, nyilván ennek a technikának, ennek a mérési módszernek, amit erre dolgoztak ki, tehát az immunállapot mérésére dolgozták ki ezt, és a vakcina hatékonyságtól kezdve nagyon sok mindent ugye ezzel tesztelnek, tehát erre alapozott az összes immunológiai vizsgálat, akkor igazán nem helyes azt mondani, hogy ez nem releváns, és ez nem ad információt. Nem ad teljes körű információt, de egy alapinformációt ad. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a kardiológiában, vagy egy keringési vizsgálatnál az EKG. Nagyon sok információt megmutat, széles körben alkalmazott, nem mindent mondhat meg, mert hiszen kell MR-vizsgálat, CT-vizsgálat, stb. Az, hogy a szívnek a különböző problémáit esetleg feltárjuk, de ultrahang, és még nagyon sok minden más, de alapinformációkat ad az EKG is. Ugyanígy az antitestvizsgálat az immunitásunk alapinformációjáról tájékoztatást ad nekünk.
Meddig érvényes a immunvizsgálattal kinyert információ? Ha hétfőn megcsináltatom a tesztet, kedden megkapom, hogy védett vagyok, akkor az a következő kedre, meg az azutáni kedre is érvényes még?
Igen, azt kell figyelembe venni, ugye minden teszt, aminek az eredményét megkapom, az egy szintet mutat. Most hadd mondjak példát, ugye tízes, mondjuk azt mondják, hogy 10 alatt negatív, 10 fölött pozitív az érték. Nekem kihoz, mondok egy példát megint, 60-at. Tehát jóval meghaladom a pozitivitási küszöbértéket, tehát védett vagyok. körülbelül úgy kell számolnom, hogy másfél havonta feleződik. Tehát ha most 60, akkor 6 hét múlva 30, 12 hét múlva 15, és utána már nem sokkal alá megyek a küszöbértéknek, tehát akkor már negatív vagyok a teszt szerint. És az, hogy védett vagyok-e, az ezzel nem feltétlenül arányos, de legalább tudok mivel számolni.
Amikor ezzel számolok, és kiszámolom, hogy nagyjából mikor érem el a küszöböt, akkor el kell kezdenem keresni harmadik oltást?
Bizony. Tehát amikor már úgy gondolom, hogy én nekem mondjuk 4-6 hét múlva lecseng az immunválaszom, akkor bizony már célszerű regisztrálni és beoltatni magamat. Inkább előbb adassam be, mint hogy túl késő legyen.
De
ártani nem árthatok vele.
De most még nincs itt a negyedik hullám. Azt azzal lehet valahol kalkulálni vagy spekulálni, hogy az én védettségem az pont a negyedik hullám legdurvább szakaszában legyen a legerősebb?
Tökéletes a kérdés, és igen, még ezt is célszerű kalkulálni, de látjuk már, hogy már most nagyon sok változót hoztunk be, tehát ezért nem könnyű egyetlen egy választ adni arról, hogy kit mikor kell immunizálni. Tehát igen, a negyedik hullám, amikor jön, arra már én védett legyek, tehát minimum a negyedik hullám beindulása előtt 2 héttel nekem be kell adatnom a harmadik dózist.
Hát igen, csak melyik harmadik dózist? Mert az első 3 hullámban az volt a tapasztalatunk, hogy nincs mindenféle vakcinából korlátlan mennyiségben elegendő. Ezért azzal kellett oltani, ami van, ami teljesen érthető, hiszen ami nincs, arra lehet ugyan vágyakozni, csak oltani nem lehet vele. Most úgy tűnik, hogy szinte minden van. És megint lehet választani, hiszen nem kötelező. Akár még visszautasítani is lehet. Mit kérjünk? Ez se egyszerű, mert a gyártói leíratok nem azt mondják egyik se, hogy mindegyik mindenkinek jó.
Ez így van. Akkor ökölszabályként elfogadhatjuk, és ez egy nagyon egyszerűsítés, de én inkább szeretek egyszerűsíteni, tudom, hogy ez támadható, de az emberek általában egyszerű válaszokat igényelnek. Aztán, ha valaki szakember tanácsát kéri, akkor az már azt jelenti, hogy ő extra gondossággal jár el, és lehet, hogy más tanácsot kap, mintha a saját feje után megy, de legegyszerűbb ökölszabály, a Pfizer harmadik oltásként bárkinek adható. Tehát a Pfizer az egyetlen, sőt még a Moderna is, tehát az mRNA-s vakcinák harmadik dózisként is adhatók akkor, hogyha azzal történt az alapimmunizálás is. Tehát a Pfizer és a Moderna, az Jolly Joker harmadik oltásként bárkinek adható. A vektorvakcináknál nem ilyen egyszerű a helyzet, mert a vektorvakcinák ugye adenovírusba viszik be a tüskefehérjegént, tehát ez az adenovírus is immunitást gerjeszt a szervezetünkben, vagyis a hordozó vírus ellen is képződnek ellenanyagok, megakadályozzák, hogy a vakcina kifejtse a hatását a szervezetünkben, és ezért csökken a hatékonysága, célszerű mással oltani, hogy ne az adenovírus elleni ellenanyagok ne közömbösítsék a vakcinát. Tehát a vektorvakcina után szintén adható például a Pfizer, kiválóan meg a Moderna is. És ugyanígy az inaktivált vakcina, a Sinopharm, mivel az inaktivált vakcinák elsősorban, és majdnem azt mondhatnám, hogy szinte kizárólag antitestes immunitást gerjesztenek csak, megint csak célszerű mással oltani az inaktivált vakcina után, mRNA-s vakcinával vagy vektorvakcinával, mert ez a két utóbbi vakcinatípus, ez úgynevezett sejtes immunitást is ébreszt, tehát akkor már kétszintű lesz az immunitásom. Tehát ezt sokszor mondjuk, és ezért mondják azt, hogy csak az antitestvizsgálat nem ad teljes körű információt, igaz, mert a sejtes immunválaszról nem ad információt. Sejtes immunválasz csak és kizárólag a vektorvakcinák és az mRNA-s vakcinák, meg persze a természetes fertőződés után jöhet létre, de a sejtes immunitás is nagyon fontos a vírusfertőzések leküzdésében, az antitestes immunitás, mert ha egy kicsit mondhatom, ugye a az antitestes immunitás a vérben keringő vírusok ellen hat. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy virémia alakul ki, és a vérrel eljut a vírus bárhova a szervezetbe. Az ellenanyagok ilyenkor hozzákapcsolódnak, megkötik, közömbösítik. A sejtes immunitás pedig akkor lép akcióba, ha a sejtjeinket mégis megfertőzte a vírus, és a vírus fertőzött sejteket közömbösíti, teszi tönkre a sejtes immunitás, hogy ne gyártsanak vírusokat a szervezetünkbe.
Beszéltünk az előbb az időzítés lehetőségéről. Ugye nem ugyanabban az idő pillanatban kapta meg mindenki az adott fajta oltásának első, meg második variációját. És az is fontos volna, hogy a negyedik hullám legdurvább részére már felvértezetten mehessünk neki. Hogy kell kiszámolni, ha az ember látja az oltás beadásának az időpontját, meg sejti, hogy mikor lesz a negyedik hullám, mikor menjen felvenni az oltást? Tudom, hogy nem csak tőle függ, mert ez egy nagy állami rendszer, és ha mindenki ugyanarra a napra fog beregisztrálni, nem mindenki akkor fogja megkapni nyilvánvalóan. Hogy spekuláljunk?
Hát valóban frakcionálni kell. Beszéltünk ugye a gyerekekről, őket, akik már oldhatók, ugye a 12 év fölöttiek, augusztus közepetájáig célszerű, hogy az iskola évet már védetten kezdjék, hiszen mondtuk, hogy az egy kritikus periódus lesz ugye az iskola kezdés. Pedagógusnak, szülőnek, gyereknek egyaránt kritikus periódus. Mondtuk is, hogy akkor elvileg megugorhat a fertőzés szám. Tehát őket már most célszerű majd augusztus közepéig oltatni kétszer, hiszen ők alapimmunizálásban részesülnek. Azoknak, akik nem iskolások, én azt szoktam tanácsolni szeptember második fele, október eleje. Én a negyedik hullámnak az igazi felfutását a légzőszervi betegségek szezonjában, tehát október második felétől várom. Igazán tavaly is nagyjából október végétől durvult be a járvány, most ez egy kicsit talán hamarabb lesz majd, éppen a delta variáns miatt, ami gyorsabban terjed, meg azért, mert a nyáron sem ment le annyira a fertőzöttség szintje, mint a tavalyi évben, tehát kicsit magasabbról kezdünk, tehát lehet, hogy előrébb jön ez a periódus. Én úgy gondolom, hogy azoknak, akik rizikócsoportba tartoznak, és mondjuk január-februárban kapták meg az oltásukat, idős otthonok lakói, különböző társbetegségekkel sújtott 70 év felettiek, azok az egészségügyi dolgozók, akik nyugdíjasként, vagy nyugdíjkorosztály fölött, vagy korhatár fölött is még szolgálatot teljesítenek. Tudjuk, hogy sok házi orvos, gyerekorvos nem tudja leadni a praxisát, mert nincs, aki utána jöjjön. Tehát ő nekik mindenképpen célszerű lenne, mivel a frontvonalban is dolgoznak, veszélyeztetettek, szeptember végén, október elején oltatni magukat.
Mindenki más utánuk jöhet? Nyilván, hogy ne foglaljuk az oltókapacitást teljesen el.
Igen, de például én ugye februárban kaptam meg a Pfizeromat, én úgy döntöttem, mivel nem tartozom rizikócsoportban, nincs társbetegségem, még éppen hogy, de azért 70 alatt vagyok, én nagy valószínűséggel megvárom a november második felét decembert. És mindenkinek saját magának azért el kell dönteni, hogy ő neki magasabb vérnyomás, a cukorbeteg, túlsúlyos, stb. Tehát, hogy milyen rizikotényezői vannak röviden, akinek van rizikotényező, oltassa magát október második felében, főleg akkor, ha márciusban vagy korábban kapta az oltást, aki április és július között kapta, nincs rizikobetegsége, középkorú még, ő pedig nyugodtan kiválhatja a decembert is akár.
A mellékintézkedések, maszkviselés, kézmosás rezsim, az mikortól jön vissza ön szerint?
Inkább úgy mondom, hogy mikor lenne célszerű, hogy visszajöjjön. Az, hogy a döntéshozók úgy döntenek-e, azt én nem tudom. Én azt hiszem, hogy olyan 250-300 napi fertőzött szám fölött célszerű lenne a maszkviselést visszahozni, a bevásárlóhelyeken, a tömegközlekedésben, és azokon a rendezvényeken, amiket oltási igazolás nélkül lehet látogatni majd. Tehát, hogyha mondjuk már ilyen magas lesz a napi friss fertőzöttek száma mondjuk a vadászati világkiállítás idején, hát akkor bizony maszk nélkül oda menni, az elég kockázatos lesz, nagyon megnöveli a fertőzés veszélyt.
Ugye vannak ilyen grafikonok, hogy mekkora a fertőzés kockázata, hogyha egyiken sincs, hogyha az egyiken van, ha mind a kettőn van. De most mi értelme van a maszkviselésnek, hogyha valakin nincsen? Ugye a maszk nem arra való, azt megtanultuk, az általános maszk, hogy az embert megvédje, hanem arra, hogy amit ő kiköhög, kilehel, az nem menjen el a világ végéig.
Azért tegyük hozzá, hogy is. Tehát azért a levegőben lebegő cseppecskéknek 95%-át azért a belélegzésnél is kiszűri a maszkhoz, jól van viselve, és tisztességesen cserélem vagy fertőtlenítem időként ugye megfelelő mosással, tisztítással. Tehát maradjunk annyiban, hogy a maszkviselés azért hatékonyan korlátozza a járványt, nincs más az eszköz az kezünkben adott esetben.
A fertőtlenítés, a napsugárzás hatása, amikhez borzasztó nagy reményeket fűztünk még az első hullámban, de aztán láttuk, hogy nem különösebben működik, legalábbis de nálunk. Nem működött?
Ennek köszönhetjük, hogy most viszonylag jól állunk. Tehát május.
Nem az oltásoknak? Én azt képzeltem egész eddig, hogy a viszonylag nagy átoltottság miatt állunk meg.
Sajnos nem, hát látjuk Izraelben, Egyesült Királyságban, és nálunk is látjuk majd őszön. Őszig nem csökken az oltottak száma, csak növekedhet. Ennek ellenére jön össze a negyedik hullám, tehát félreértés ne essék, a fertőzöttek száma nagyon szépen meg fog emelkedni az ősszel, és a vakcinázottak között is sok fertőzött lesz, csak nem lesznek betegek. Tehát elválik majd egymástól a fertőzöttek száma, a betegek, a kórházban lévők, a lélegeztetőgépen lévők és a halottak számától. Ugye az idei tavaszi és a tavaly őszi a második és a harmadik hullámban párhuzamosan mozgott egymással a halottak, lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházban ápoltak száma és a friss fertőzöttek száma. Ez most el fog válni, mert a vakcinázottak nem lesznek betegek. Tehát a betegségtől megvédi őket, meg attól, hogy lélegeztetőgépre kerüljenek és meghalljanak, megvédi őket a vakcina. De a fertőzöttek számát ők is növelni fogják.
Jó, de a napsugárzásnak van köze ahhoz, hogy a vírusnak milyen terjedési dinamikája van? Hát látjuk Indiát, igen, látjuk az Amerikai Egyesült Államokat. Igaz, hogy ott mindenki légkondicionált helységben lakik, meg oda is megy.
Így van. Így van. Meg Ausztráliában, Dél-Afrikában most azért terjed, mert ott most tél van. Meg ugye az Egyesült Királyságban is, főleg a Skóciával határos észak-keleti, ugye a ködös Albion, az a területe ilyenkor is hűvös nyírkos, amelyik az óceánhoz közel van. Tehát az éghajlat nagy mértékben befolyásolja, és a levegő páratartalma, a napsugárzás is, igen, a légkondicionálás az megváltoztatja sajnos a vírus terjedési tulajdonságait, kint a szabadban ilyenkor nem terjed, tehát a strandon biztonságban vagyunk, de egy légkondicionált helységben nem.
Lesz-e hatása a helyzetünkre annak, hogy a legutóbbi influenza szezon az elmaradt? Nem nagyon volt Magyarországon influenza járvány. Vagyis nem nagyon van, amennyire ezt egy egyszerű ember el tudja képzelni, olyan vakcina, ami az előző évi influenza vírusra készült volna. Vagyis most nem tudjuk, hogy mi jön. Ha jön valamilyen influenza vírus járvány, meg a koronavírus járvány, a kettő együtt, van hatása, vagy indiferens?
A szimultán vírusfertőzés mindig nagyobb kockázat, tehát ha valaki egyszerre kapja meg mind a kettőt, az nagyon kellemetlen. Ebből a szempontból megint csak a védettségre támaszkodhatunk egy kicsit, hiszen azért az influenzát az emberek túlnyomó többsége vagy már átvészelte egyszer-kétszer életében, vagy immunizáltatta magát egyszer-kétszer életében. Ugyanígy reméljük, hogy a koronavírus ellen is azért az immunizálása a legtöbbeknek megtörténik addig, legalábbis a többség már Magyarországon, aki oltható, ugye 65% körül tartunk most, az már beoltatta magát. Tehát azért bízunk abban, hogy nem lesz sokkal súlyosabb következménye egy egyidejű koronavírus és influenza járványnak se, csak a védettségünk segít rajtunk.
De ugye influenza járvány elleni védettségünk nem nagyon lehet most, mert arra még nem vettünk föl oltást, és sokan a tavalyit sem vették föl.
Nem. Azért ez nem így működik, tehát ez megint olyan, mint a koronavírus, tehát a korábbi változat ellen kapott immunitás, akár átvészeléssel, akár oltással szereztük az immunitást, részleges védelmet ad az új vírus ellen is. Ez ugyanaz igaz az influenzára is. Tehát annyira nem tud megújulni az influenza vírus sem, hogy tökéletesen más legyen, és a korábbi vakcináknak és a korábbi átvészeléseknek az ég adta világon semmi tompító hatása ne legyen. Tehát az influenza vírus azért részlegesen már mindannyiunkat immunizált valamilyen módon.
Jó, de az mindegy, hogy mikor? Ha mondjuk valaki 2 évvel ezelőtt vette föl utoljára az influenza elleni oltást, az ugye tavaly nem vett föl, mert azt gondolta, sokan gondolták, hogy nincs is járvány, nem is lesz. Megkérdezték a házi orvost, mit gondol erről. Azt mondta, hogy nézze, ebben az évben nem lesz influenza járvány. Azzal ne törődjön a koronavírussal.
Akkor ennél egyszerűbb volt a dolog, mert például nem jutott mindenkinek, tehát hosszú volt a sor. Én 36. voltam az influenza vírusra jelentkezők sorában, amikor elfogyott a vakcina. Tehát magyarul nem tudom hányan voltak még mögöttem, nekem csak nem jutott tavaly, pedig szívesen oltattam volna magam. Ezzel együtt nem lettem influenzás, és én úgy gondolom, hogy az idén is influenza ellen nem fogom oltatni magam. Bízom abban, hogy a korábbi átvészeléseim megvédenek.
Ugye, beszélhetünk egy kicsit a koronavírusról, meg a vírusokról általában? Mert kezdünk egy picit úgy gondolni rájuk, minthogyha tudattal bíró, szervezett társadalom lennének, amelyek igyekeznek elkerülni a vakcinákat, minthogyha a saját életpályájukat meg tudnák tervezni a vírusok. Megszemélyesítjük őket. Mi a vírusnak az a jellemzője, tulajdonsága, ami miatt mi ezt a majdnem, hogy tudatot képesek vagyunk ráakasztani?
Mint minden élő lénynek, egyik sem tudatosan, de mindegyik, ahogy már a beszélgetés elején leszögeztük, szaporodni akar. Tehát ő el akar szaporodni, ő a genetikai információját tovább akarja adni minden élő lénynek, ez az alfája és az omegája a cselekvéseknek, ezt hívják evolúciónak. A vírus óriási tömegben szaporodik, és ennek során rendkívül gyorsan mutálódik. És nem ő tudatos, hanem az evolúció van úgy kitalálva, hogy mindig a legszaporodó képesebb mutánsok, a legsikeresebbek, azok termelődnek tömegesen, és ennek következtében olyan, mintha tudata lenne a vírusnak is, pedig egyszerűen ő csak szaporodni akar, és el akarja terjeszteni a genomját. Az evolúció az, amelyik egy irányba tolja, abba az irányba, hogy ezt a sikeresen üzze ezt a feladatot.
Olyan magyarázatot is olvastam, nyilván megpróbálták megértetni velem, hogy is működik ez, hogy a vírusnak tulajdonképpen nem érdeke elpusztítani a gazdatestet, engem, legalábbis nem akkor, amikor még nem leheltem ki belőle eleget. De ez megint olyan, mintha valamiféle tudata lenne, de akkor nyilván nem tudata van, hanem a hatékonyság.
Nem, amelyik vírus nem így viselkedik, az kipusztul a gazda szervezettel együtt, és már is nem szaporodik tovább. Tehát ha én belélegzem, és másnap meghalok tőle, akkor onnantól kezdve ő nem nevezhető sikeresnek. Ő zsákutcába futott, és ezzel kirostálta magát az evolúcióból, tehát innentől kezdve ő már nem működik.
Az, hogy egy vírus mennyire betegíti meg a gazda szervezetet, az mitől függ? Valószínűleg ez is nagyon sok mindentől függ, de mitől függ leginkább?
Hát például attól, hogy melyik szervrendszer támadja. Tehát nyilván egész más annak az esélye, amelyik az immunrendszerünket teszi tönkre. Megint más az, amelyik az idegrendszert teszi tönkre. Megint más egy magzatkárosító vírus. Tehát ezek mind-mind lehetnek sikeresek, de mindegyik csak akkor sikeres, ha nem öl gyorsan. Tehát gondoljunk bele az AIDS, tehát a HIV vírusba, évekig elérhet, holott az immunrendszerünket támadja a vírus, de a fertőzött ember még évekig túléli a fertőzést, és mindeközben végig folyamatosan termeli és továbbadja a vírust. De ugyanígy mondhatnám egy kullancs agyvelőgyulladás, ami ugye rutinosan, nagyon okosan oldja meg, mert ő bennünk agyvelőgyulladást okoz, és adott esetben halált, de a kullancsban meg semmit. Tehát a különböző célszervezetekben más-más hatással van a vírus. Az egyiket lehet, hogy megöli, de a másikban meg remekül el van, és szaporodik, és öröklődik is akár. Tehát minden vírus máshogy oldja meg ezt, de mindegyiknek az a célja, hogy ő szaporodjon, és végül is legyen olyan gazdaszervezet, amit ő nem pusztít el, hanem amiben biztonságosan szaporodhat.
Ennyi idővel az első wuhani esetek után az már világos, hogy miért pont ez a koronavírus járvány volt ilyen pusztító, mint ami utoljára talán csak a spanyol nátha járvány volt?
Az azért sokkal pusztító volt, tehát ez egy nagyon-nagyon jó indulatú vírus. Nézem a napi statisztikai adatokat, 2% a mortalitás. Tehát az azt jelenti, hogy 100 biztosan fertőzöttből, akiből kimutatják PCR-rel, vagy valamilyen más módon a vírust, 2 hal meg. És itt is ugye elsősorban az idősek, a társbetegségekkel sújtottak, nem a gyerekek, nem a fiatalok, nem a szaporodóképes lakosság az, amelyik megszenvedi ezt a vírusfertőzést. Tehát ebből a szempontból ez a vírus nagyon jó indulatúnak tekinthető, tehát nem egy pusztító vírus. Az, hogy miért pont ő, ezt nem tudhatjuk, hiszen voltak már más vírusok is kísérleteztek, de az ebola az például azért nem volt ilyen sikeres, bár jóval-jóval pusztítóbb, ugye 60%-a fertőzötteknek meghal, de az még nem tud ilyen gyorsan terjedni. Tehát a Zika vírus, ugye az meg szintén nem tud gyorsan terjedni, mert szúnyog viszi tovább, bár a magzatot károsítja, ugye, agyvelő és koponya károsodást idéz elő, de ő meg megint csak nem tud szaporodni, tehát a különböző vírusok, amelyek kísérletet tettek arra, hogy világjárványjá alakuljanak, általában a fertőző képességnél bukták el a versenyt, lehet, hogy halálosabbak voltak, de a fertőző képességük messze elmaradt a koronavírusétól.
Amikor detektálnak egy új vírust, megtalálnak egy darabot belőle, akkor úgy ránézésre lehet tudni, hogy ebből mi lehet? Vagy akkor még semmi nem látszik belőle? Kellenek esetek, hogy látszódjon?
Általában nem a vírust. Van, amikor a vírust találjuk meg először. Nagyon sok vírust ismerünk, aminek nem ismerjük a betegítő hatását. Még azt se tudjuk, hogy vajon melyik fajt képes megfertőzni. Tehát a szennyvízből például, vagy a tengervízből rengeteg vírust lehet kimutatni, azt se tudjuk, hogy ő miben szaporodik. Halban, egysejtűben, patkányban, madárban, hogy került oda, ahol éppen van. Tehát sok vírust ismerünk, aminek a gazdafaját se ismerjük. Általában a vírusokat viszont úgy szoktuk felismerni, hogy a betegséget ismerjük fel. Tehát van egy új betegség, és abból a betegből, aminek ugye tudjuk a faját, hogy
milyen ember
vagy milyen állat betegedett meg, és miben betegedett meg. Tehát ennek alapján már lehet mondani, hogy na, ez vajon mire képes ez a vírus.
Olyankor azonnal tudják, hogy ezt a fajta betegséget, tüdőgyulladást, sok szervi gyulladást, ezt mi okozza? Tehát azonnal meg lehet mondani, hogy láttunk már ilyen betegséget, de akkor ezt a vírust nem találtuk, akkor biztos ez a vírus az?
Néhány eset után. Tehát ez az, ahol ugye a kínai kutatók és orvosok hibáztak, és nem is tudjuk, hogy hibáztak-e, vagy a hatóságok nem engedtek utána járni, hiszen tudjuk, hogy már a sokadik eset volt, tavaly előtt decemberben Wuhanban, amikor gyanút fogtak. Tehát nem elég korán kezdődtek azok a vizsgálatok, azok az ottani vizsgálatok, amik az ottani tüdőgyulladásos esetek utána néztek volna, utána jártak volna, hogy miből keletkeztek. És ezek azok, amik miatt most ugye mindenféle összeesküvés elméletek vannak, hogy hogyan keletkezett a vírus, mert a kezdetén kicsúszott a kínaiak kezéből. Ha ez nem úgy történik, akkor előbb tudtunk volna mindent, és lehet, hogy akár el is kerülhető lett volna a világjárvány.
Kipusztítható a koronavírus X mutációja a Földről, vagy nincs értelme ezzel kísérletezni?
Jó részt például az eredeti Wuhani már ki is pusztult, tehát kiszorították a szaporodó képesebb többiek. Itt-ott még van, de az eredeti Wuhani ősvírust, ami ugye génbankokban megvan, ez gyakorlatilag a frissen fertőzöttekből, abból a napi több százezer emberből már nem lehet kimutatni egyikből sem. Tehát az már tulajdonképpen kihalt, mint az Australopithecus, ugye, amelyik az embernek valami őse volt, de az evolúcióban már eltűnt.
Mikorra lehet vége a járványnak? Egyáltalán van-e olyan, hogy egy járványnak az egész Földön vége van? Vagy csak nyugszik?
Persze a fekete himlőt 1978-ban sikerült kiirtani a Földről, az utolsó himlős esetet 5 évvel korábban detektálták, azóta a fekete himlő vírusa csak génbankokban van meg, gondosan őrzött fiolákban, mert ugye a fekete himlő vírus is a bioszféra genetikai kincséhez ugyanúgy hozzátartozik, mint a nemes kócsak vagy a királytigris, tehát meg kell őrizni, mint egyedi genetikai információt. De ugyanígy mondhatnám a keleti marhavészt, több olyan vírus is van, amit már igen, tudatosan kipusztítottunk, vakcinázással, védekezéssel eltüntettünk a Föld felszínéről.
De ezt egy Európa közepén érő víruskutató biztos, hogy tudhatja? Vannak olyan területei a Földnek valószínűleg, ahol még nem járt európai, meg sem amerikai ember, elzárt törzsi társadalmak, akár csak néhány százan. Vagy nem létezik, vagy ez legenda?
Akkor nem vihettük oda a fekete himlőt se. A fekete himlő az a mi betegségünk volt, ugyanúgy, mint a bárányhimlő, meg a kanyarú, amiben a szegény indián őslakosok kipusztultak, ugye nem a fehérek pusztították ki jó részt, hanem azok a fertőző betegségeket, amiket oda vittünk. Tehát a világtól elzárt törzsek nem tudnak ilyen pandémiás vírusokat megkapni, mint a fekete himlő, de mondhatnám akár a kanyarót vagy a bárányhimlőt, ezek a törzsek, ezektől biztonságban vannak. Lehet, hogy nekik van valami saját vírusuk, amit meg mi nem tudunk, de ezektől a vírusoktól, amiket mi ismerünk, ezektől meg ők védettek.
A következő megint csak egy állatról emberre ugrás lesz? Vagy tudunk mi azért magunktól is ilyet előállítani? Vagy az emberben már ilyen nem termelődik?
Nagy valószínűséggel állatról, tehát inkább úgy mondanám, 4:1 a valószínűsége, hogy állatról emberre, de megvan a lehetősége annak is, hogy valamilyen emberi vírus mutálódik úgy, hogy hirtelen valami nagy változás lép fel nála, és emiatt akár egy új világjárványnak a kiindulása is lehet.
De emberben...
De mi... kicsi az esélye.
Kicsi, de... Csak az elképzelés véget. Emberben mi okozhat ilyen jelentős változást? Én úgy képzelem, egyszerű ember úgy képzeli, hogy valami nagy sok hatásnak kell benne történnie, de lehet, hogy nem így van. Egyszerűen csak megtörténik és kész.
Hát ezt hívjuk mutációnak, tehát mondjuk egy bizonyos vírusból hirtelen megvadul, és ezt nem tudjuk, hogy a mutáció hatására éppen miért úgy változik meg adott esetben egy vírus, hogy fokozott kórokozó képességre tesz szert, de sajnos, azt kell, hogy mondjam, van ilyen, az állatvilágban több ilyen vírust ismerünk. Most hirtelen emberi példát nem tudnék mondani, hogy hirtelen megváltozott egy emberi vírus, és olyan nagy arányú fertőző képességre és megbetegítő képességre tett szert egy már korábban ismert vírus, hogy ezáltal pusztítóbbá vált. Hirtelen most ilyet emberi vírus nem tudok, de állati vírus több is van ilyen.
Mit gondol, a negyedik hullám az utolsó?
Nem, biztos, hogy nem, de én úgy, ha most Magyarországról beszélünk, én úgy gondolom, hogy a harmadik hullám volt a legsúlyosabb. Innentől kezdve már csak enyhébb, kevesebb halálozással, kisebb megbetegedési arányjal, kisebb gazdasági kárral járó hullámok lesznek még, ahogy mondani szoktuk, lecseng, tehát ugyanúgy, ahogy egy vízbe dobott kő után a hullámok, ugye, ahogy gyűrűznek kifelé, egyre kisebbek, ugyanígy a harmadik hullám után a negyedik már kisebb lesz, az ötödik még kisebb, és így tovább.
Egy-két év? Mire olyan picik lesznek a hullámok?
Én igen, tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én úgy gondolom, hogy ezzel a koronavírussal körülbelül két évig kell még számolnunk, addigra annyiszor vagy átesünk a fertőzésen, vagy oltatjuk magunkat, ez a két után eltöttünk, mert ugye mindenki megkapja előbb-utóbb a fertőzést, van, aki oltottan, van, aki oltatlanul, de mindenki előbb-utóbb át fog fertőződni két év alatt biztosan. Tehát onnantól kezdve pedig ez a vírus már ilyen súlyos problémát nem fog tudni okozni.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Rusvai Miklós víruskutató volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Illis László felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.